Ver os fora, meu estanque. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön Eke énekes könyvünk 188-as énekét énekeljük, kezdő énekként 188-as ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 233-as éneket énekeljük, liturgia énekként, 233-as ének az Eke énekes könyvéből.
Íme, eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Urunk, néped pásztora, hallgass meg, jöjj el, és üdvözíts népedet. Kelts minket életre, és hirdetjük nevedet. Világoltasd orcádat, hogy üdvözöljünk.
Mint szélben az arany kalád.
Az emberfia eljön az ő atyának dicsőségében, és megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsáss meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Ébreszt fel szívünket, hogy örömmel készüljünk egyszülött fiad jövetelére, és megújult lélekkel szolgáljunk neked ő általa, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a mai vasárnapra, oltár előtti felolvasásra szánt igéket, melyeket megírva találunk Pál levelében a rómaiakhoz a 15. fejezet 4. versétől a 13-ig, valamint Ézsaiás próféta könyvének 63. fejezet 15-től a 19. verséig, és a 64. fejezet 1. versétől a 3-ig a következőképpen. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az Atyának adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva. Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ezt is mondja. Örüljetek népek az ő népével együtt. És ezt is, dicsérjétek ti mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól. Hajtass sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik benne, reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölkedjenek a reménységben a Szentlélek ereje által. És a Ézsaiás könyvében pedig ezt olvashatjuk. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad. Szíved megindulása és irgalmad miért maradt távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám, nem ismer bennünket. Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engedett, hogy szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséget törzseihez. Szent néped csak is ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sosem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy megirogjanak előtted a hegyek. Ahogy a tűz rángja lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel. Reszkessenek tőled a népek, ha majd váratlanul félelmetes dolgokat művelsz. Ha leszállsz, megirognak tőled, és hegyek. Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benned bízókért. Testvéreim, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantató Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászárt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel születésnapi köszöntést.
Értéke. Uram, állíts szájam elé őrséget, és ajkam kapujához rendelj védelmet. Zsoltár 140. harmadik rész. A hallgatás szelítség. Amikor nem szólsz, ha bántanak, amikor nem keresed a magad igazát, amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged. A hallgatás szelítség. a hallgatás irgalom. Amikor nem fedett fel testvéreid hibáit, amikor készségesen megbocsátasz anélkül, hogy a történteket fölemlegetnéd. Amikor nem ítélsz, hanem imádkozol. A hallgatás irgalom. A hallgatás türelem. Amikor zúgolódás nélkül elfogadod a szenvedést, amikor nem keresel semmiféle emberi vigaszt, amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod, hogy a búzaszem kicsirázzék. A hallgatás türelem. A hallgatás alázat. Amikor nincs benned versengés, amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek. Amikor örömmel gratulálsz nálad jobb társadnak. Amikor mindent örvendezve elhagysz az Úrért, amikor nem bánt, hogy cselekedeteidet félreértik, amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét. A hallgatás alázat. A hallgatás hit. Mikor nyugodtan, békésen vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni. Amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess. Amikor nem törődsz azzal, hogy megértenek-e téged, mert elegendő neked, hogy az Úr megértse. A hallgatás hit. A hallgatás imádás. Amikor átkarolod a keresztet anélkül, hogy megkérdeznéd, miért? A hallgatás imádás. Jézus hallgatott.
Köszönjük szépen a köszöntést. Kérem álljanak fel, elmúlt hónapban születettek, tehát a november hónapban születettek. Álljanak fel. Who was born in November? Istenünk gazdag áldását kívánjuk a kedves testvérek életére. És fogadják szeretettel a gyülekezetünk ajándékát. Ott hátul is áll egy fiatal asszony, Ilike.
Akkor volt egy fél méteres hó, mikor is született.
Fél méteres hó?
Igen.
Régi szép emléket, amikor decemberben még hó is volt. Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánjuk a testvérek életére. Az ige hirdetésre készülve pedig énekeljük a 186-os számú énekünket, Eke énekes könyv 186-os számú énekét. És békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét. Ugyan írva találjuk Lukács evangéliumában, annak 21. fejezetében, a 25. verstől a 36-ig a következőképpen. Isten igény tehát Lukács evangéliumában olvasom, a 21. fejezet 25. versétől. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. A földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vál. Mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondok nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérem, amikor így kezdődik egy ige szakasz, hogy és akkor, hát akkor meg kell néznünk azt, hogy mi is történt előtte, mire mondja ezt az Isten igéje, hogy na ettől a pillanattól kezdve, tehát ekkor. Mikor is? Persze az első, 21. fejezetnek az első része, nagyon világosan beszél arról, Jézus Krisztus beszél arról, hogy vigyázzatok, mert sokan lesznek majd hitetők, akik a gondolatotokat, a szíveteket el akarják ragadni, és azt mondjátok, hogy íme itt van az idő, de Jézus mondja, hogy ne higgyetek nekik. És valóban évezredek során, már az első évszázadokban is sokan jöttek, és mondták, hogy íme itt az idő. Jézus Krisztus közel van, Isten országa közel van, készüljetek a világ vége várására. Már a második században is voltak tanítók, akik erre tanították. És aztán az évezredek során nagyon sokszor visszatért ez, hogy na ez az ekkor, ez most van. És egyébként vége a világnak, most Jézus Krisztus felállítja a trónját, és jön a világítélet. De Jézus figyelmeztet bennünket, hogy vigyázzatok, meg ne tévesszen titeket bárki vagy bármi. Az idő közel, de ezeknek meg kell történnie. Ezeknek mind végbe kell mennie, mondja Jézus Krisztus maga. Hát röviden azt lehet mondani, ez az akkor azt jelenti, amit a fejezet, vagy felolvasott ige szakasz előtt közvetlenül olvashatunk, ez azt jelenti, hogy a pogányok, azok, akik nem tartoznak az Úr népéhez, akiket az Isten nem tekint a saját népének. Minden ember az ő teremtménye, de az Isten minden időben az ő népét kiválasztotta, Ábrám utódai, aztán az új szövetségben a Krisztus megváltottjai. Tehát az Úr népéhez nem tartozók, mondhatjuk így, kapnak egy kairoszt, kapnak egy időt. Mondhatjuk úgy, hogy a pogányok, az Isten nélkül élők, az istentelenek, kapnak egy időszakot, amikor kitombolhatják magukat. Nagyon keservesen hangzik ez. Alapvetően nagyon félelmetesen hangzik ez. Elég, ha csak arra nézünk, hogy mi történt Irakban, Szíriában, az ott élő keresztényekkel, hogy egyszer csak jön egy felajzott pogány banda, és akkor kinyírnak mindenkit, aki él és mozog, aki magát kereszténynek vagy, aki nem tagadja meg a Krisztusát. Most a Szentírás azt mondja, felolvasott igeszakaszunk, hogy a pogányok kapnak egy ilyen kairoszt, egy ilyen tombolási időszakot, ami egyébként rettenetesen megrémítheti az embert, meg meg is kell, hogy rémítsen bennünket, de hát ők ezt akkor a pogányok azt fogják érezni, hogy ez az ő idejük, és mi pedig abban reménykedünk, hogy az Úr közel, meg az Isten országa közel. És akkor érkeznek ezek a jelek, amelyeket a felolvasott ige szakaszban aztán felolvastam, hallották a testvérek, amelyek hát félelemmel és rettegéssel töltik el az embert. Persze az ember nagyon könnyen hajlik a rettegésre, nagyon könnyen hajlunk a félelemre. Elég, ha csak valami bizonytalan tendenciát látunk a világban, vagy egy rémhír jelenik meg a világban, mi már meg tudunk rettenni ilyen apró dolgoktól is. De az igénk arról beszél, hogy ez az állapot azt jelenti, hogy az egeknek a tartó erői megrendülnek. A 26. versben így olvassuk, hogy az emberek megdermednek a félelemtől, és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. Megdermednek a félelemtől, és még nem is tudják, hogy mi lesz, nem is tudja, hogy mi vár rájuk, és nem azt sem tudják, hogy valójában mi lesz, de el sem tudják képzelni, valamit sejtenek, azt mondja az ige. Tehát annak a sejtésétől, ami rájuk vár, már megdermednek az emberek. Mindezt azért próbálom így a testvérek előtt még inkább kibontani, hogy ez valami rettenetes, félelmetes, egyértelműen félelmetes időszak lesz, vagy pont lesz az emberiség életében, amikor világossá válik számunkra, mindenki számára, aki az Istenben él, hogy na most akkor, ez az akkor, ez most van, ez most érkezett el. Nem bizonytalankodunk fölötte, hanem világos lesz számunkra. Ez a sejtés megdermeszti az embert. Persze sokszor megdermedünk, amikor egy üstökös érkezik a föld közelébe, és csillagászok azt mondják, hogy hát egy picit megmozdul a pályája ennek az üstökösnek, akkor találkozik a Földdel, de hát ha most nem találkozik, akkor mikor legközelebb erre jár, 80 év múlva, vagy 100 év múlva, akkor nagyon súrolja a Földet, és akkor mindig megrettenünk, akkor is, amikor jön egy kis meteorit a Föld felé, na vajon tényleg eltalálja a Földet, persze, amikor meg nem várjuk, akkor meg egyszer csak ott Chelyabinsk körül megjelenik egy, aztán nagy durranással, meg égi jelenségekkel lerombol sok mindent, meg még ember halálát is okozta. Tehát alapvetően meg szoktunk rémülni akkor, hogyha jönnek ilyen égi jelenségek, De akkor is megrémülünk egyébként, amikor a föld megremeg a talpunk alatt. Nem tudom, a testvérek éltek-e már át földrengést úgy test közelben, tehát nem csak úgy tévében látva, hanem akkor megremeg alatt a föld. Én az 1980-as években átéltem egyet. Szabad ég alatt voltam az erdő közepén, éjfélkor, teljes csend, sötétség, és a föld megmozgott olyan robajjal, amit nem lehetett tudni, hogy honnan jön. Tehát nem tudtam, hogy honnan jön, azt sem tudtam, mi történik egyébként, csak ami borzasztó, félelmetes jelenség volt, és akkor másnap hallottam a rádióban, hogy egyébként földrengés volt abban az időben, akkor még ott a külszíni kutatásban, éppen az EOCén programban dolgoztunk. Megremeg az embernek a szíve, amikor azok a biztonságot adó dolgok, csend van, stabil minden az ember körül, és egyszer csak valami morajlása semmiből, nem lehet tudni, nem egy autó jön, nem egy bányagép működik, hanem valami robaj jön valahonnan, és megremeg az, amin egyébként állunk, ami stabilitást ad az embernek. Még ez is megrettent, pedig ez egy apró pici földrengés volt, tehát igazából nem voltak anyagi, nem volt nagy anyagi kár, nem haltak meg emberek, de átélni mégis félelmetes volt. De hát néhány évvel ezelőtt, amikor éppen karácsony körül a cunami elindult ott a csendes óceánban, és embereknek ezrei, tízezrei vagy százezrei, nem is tudom pontosan hányan haltak meg, megrettentették az emberiséget. Sokan úgy gondolták, hogy ez az Istennek az ítélete volt, mert hát ott Tájföldön, ott a szexturizmusban, meg a téli nyaralásukban lévő gazdag emberek felett való ítéletnek találták sokan azt, és azt mondták, hogy na, az Isten megbüntette őket. Én nem gondolom, hogy ez az Istennek ilyen terve lett volna, hogy akkor most pusztítsuk el azokat, akik télen nyaralnak Tájföldön, hanem az egy olyan természeti jelenség volt, amely megmutatta az ember törékenységét, meg az ember építményeknek a törékenységét is, és kicsit megrettentünk. Hogy az ember elmegy nyaralni, az ember ott van a szállodájában, éppen napozik, éppen a gyerekével játszik, és egyszer csak jön egy olyan magas hullám, amit nem tud uralni, és belepusztul. Azok a felvételek, amikor ott megjelentek, az ember szívét csavaró felvételek voltak. Bennem az maradt meg leginkább, hogy két idős ember, egy férfi meg egy nő, turisták jönnek kézenfogva, és jön ez a hatalmas nagy áradat. És az áradat sodorja őket, és a férfi próbálja a nőt megfogni, de azt elsodorja a feleséget, gondolom felesége volt, egykorúak voltak, 60 év körüliek. Elsodorja az asszony, és akkor meg kétségbe esik az ember, de utána őt is sodorja a víz, mert jön egy borzasztó nagy hullám, és meghalnak. Az embert megrémíti, hogy elmegy nyaralni, befizeti, kicsit lazítani akar, kicsit úgy föl akar szabadulni, és ez csak jön a cunami, és elsodorja. Megrettentünk akkor. Persze, mi történt utána? Az ember kidolgozott egy cunami előrejelző berendezést, hogy majd föl tudjunk készülni arra, hogy majd ne rettenjünk meg, ha jön a következő cunami. Tehát ez egy nagyon érdekes viselkedés az ember életére nézve. De az biztos, hogy az Isten ad az ember számára ilyen jeleket, és szeretné, hogyha ezek a jelek az ember számára világosan megmutatnák, hogy mennyire esendő, mennyire törékeny az ő élete. Persze, mint ahogy a cunaminál is említettem az imént, sokszor fölé emelkedünk ezeknek, sokszor úgy elfogadottá válnak bennünk ezek, és már nem remeg meg a szívünk, már nem rendülünk meg alkalmasint egy-egy ilyen váratlan eseménybe bekövetkeztekor. Tehát igénk azonban arról beszél, hogy akkor olyan jelek lesznek, amely megdermesztenek, amelyek nem egy ilyen átmeneti dermedést adnak csupán, hogy látjuk, hogy egy idős házaspár hogyan hal meg, vagy látjuk azt, hogy miképpen sodort el falvakat, és akkor televízióból, a fotelból nézve azt mondjuk, húha, ez egy nagyon kemény dolog volt, szegény emberek. Tehát nem ilyen dermedés lesz ez, hanem azt mondja az ige, hogy az egeknek a tartó erői rendülnek meg. Az egek tartó erői megrendülnek, az, ami egyébként ezt a kozmoszt, ezt a csodálatos teremtett világot egybe tartja. Fizikusok, csillagászok sokszor beszélnek arról, és olyan jó is ezt hallgatni, hogy az Isten olyan csodálatosan teremtette ezt a világot. Hogy pont ilyen szögben áll a Föld a keringési pályáján, ha egy kicsit eltérne ez a ez a szög, akkor már az emberi létnek a feltétele, ezek a csodálatos évszakváltozások, hogy négy évszak van a Földön, hogy a Földnek nincs olyan része, ami csak sötétségben van, vagy csak fagyban, másik meg megégnek. Tehát, hogy alapvetően más szögben állna a Földünk, egy picivel eltérnek. Hogyha a keringési pályánk egy picivel szűkebb lenne, vagy egy picivel tágabb lenne ott a nap körül, vagy a nap egy kicsit megnőne, vagy egy kicsit összeesne, már az életfeltételünk nem működne. És az Isten igény most azt mondja, hogy ezek a tartó erők, ami ezt az egész csodálatos rendszert fönntartja, hogy így mozognak az égitestek, és így váltakoznak az évszakok ilyen csodálatos harmóniában, ezek megremegnek. Az egeknek a tartó erői megremegnek. Az a rendszer, amiben a mi létünk, nagyon picik vagyunk ebben a világmindenségben, ezt jó megérteni. Ha valaki belegondol, akkor nyilván ezt nem nehéz fölfognia, hogy a világmindenséghez képest időben, térben, mennyiségben, anyagban milyen picinyek vagyunk egyenként. De az egész emberiségnek az ösztönege is milyen pici a világmindenséghez képest. Hogy nem mi határozunk meg ennek a világnak a működését. Hogy ez egy picit is megremeg. Egy picit is csak úgy egy apró pici változáson megy keresztül. Akkor már a lételemünk, a létalapunk megremeg. Egy pici eltéréstől már az életünknek vége van. Na hát itt arról van szó, hogy az egek tartó erői megrendülnek, és ez egy olyan ítéletidő lesz, amikor kapnak egy kis időt a pogányok, kapnak a pogányok még előtt egy kis időt, hogy kitombolják magukat, hogy azt higgyék, hogy ők uralhatják a területet, tehát a sátán még elszabadul egy rövid időre, az Isten nélküli nép még azt gondolja, hogy kezébe veheti az időknek az irányítását, ez az ő kairoszuk, de aztán kairoszt kap, egy időt kap az ítélet is. Eljön az ítélet erre a Földön nézve. És ebben az evangéliumban feltárulhat előttünk az ítélet mellett az Istennek a kegyelme is. Mert ebben az igében az a csodálatos, hogy Isten beszél nekünk arról, hogy az ítélet el fog érkezni, és beszél arról, hogy az ő kegyelme szintén itt van. És nem más egyébként a megtérés, nem más az újjászületés, mint az, hogy az ember észreveszi, meglátja az Istentől való elszakadtságában az ítéletet, az, hogy a halál állapotába kerültem, az, hogy az Isten ítélete az, hogy aki nélküle él, aki nem benne létezik, annak a halál állapotában van az élete. Világos lesz az ember számára, hogy elvesztem Isten nélkül, halál állapotában vagyok, de az Isten mérhetetlen szeretete pedig megjelenik az ember életében, és megmutatja azt, hogy úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát érte adta. Tehát megjelenik a pogányoknak a kairosza, megjelenik az idő, az ítéletnek a kairosza, és akkor megjelenik a kegyelemnek a károsz, a kegyelemnek az ideje is, amikor az ember számára világos lesz, hogy az ítélettel szemben az Istennek a kegyelme ott van. Megdöbbentő hullámzáson megy keresztül az ember akkor, amikor a megtéréshez érkezik. Akik megtapasztalták ezt, azok tudhatják. Hogy akkor, amikor világos lesz számomra, hogy kicsoda az Isten, akkor minden olyan kapaszkodó, fogódzó, minden olyan alap, amire eddig az életemet alapoztam, az semminé válik. Mint egy szapan buborék pukkan szét, mindaz, amiben kapaszkodtam, amire addig az életemet építettem, ami addig nagyon stabilnak tűnt, kiderül, hogy az Istentől való elszakadtságomban alapvetően ez a halál állapota. És ebben a bizonytalanságban, amikor és a megtérésben valóban átéri az ember, hogy úgy minden fix alap megremeg, az egek tartó erői megrendülnek. Tehát ami addig egybe tartotta az életemet, ami addig a stabilitás adott, az mind megremegett. És amikor ez megremeg, amikor világos lesz az ember számára, hogy halálban vagyok, akkor fölfénylik Jézus Krisztusban az Isten kegyelme. Mert az Isten akkor adja az ő kegyelmét, amikor a bűn világossá válik. Ha a bűn nem válik világossá, ha az elveszettségem nem látszik nyilvánvalóan, akkor az Isten kegyelmét sem tudom értékelni. Az Isten kegyelme értelmetlenné válik, vagy értelmetlen marad az ember életében. Az Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy azok, akik megtapasztalták az elveszettségüket, az Istentől való elszakadtságukban a halálukat, azok életet kaphassanak. És azok akkor nem kérdezik azt, hogy most elfogadjam én az Isten kegyelmét, vagy még várjak vele. Akik megtapasztalták, hogy az életük alapja megremegett, azok kapnak Jézus Krisztus után. Amikor még valaki azt mondja, hogy nem tudom, hogy elfogadjam-e, vagy nem tudom, hogy megtérjek-e, vagy netán valaki hívő ember azt mondja, hogy hát én most duzzogok az Isten felé, és ezért most én nem megyek. Annak halvány sejtelme sincs arról, hogy mit jelent az, amikor megremeg az ember életének a tartó ereje. Tehát aki duzzog az Istennel szemben, az azt hiszi, hogy ő meg tudja tartani az életét. Hogy most egy kicsit odébb megyek az Istentől, most haragszok az Istenre, és azt gondolja, hogy az élete meg tud maradni. Hát hogy maradhatna meg az élete? Hát Krisztus tartja meg a megrengett, a megremegett életű embernek az életét. És aki ezzel valóban szembesül, aki észreveszi, hogy az életének a tartó erői megrendültek, azok valóban átélik azt, amit itt az ige a 28. versben beszél. Azt mondja, hogy amikor pedig ezek elkezdődnek, amikor az egek tartó erői megremegnek, amikor az életek tartó alapjai, pillérei megremegnek, akkor elkezdődik. Akkor egyenesedjetek fel, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mert közel érkezett hozzátok az Istennek a kegyelme. Tehát alapvetően a megváltásod érkezik meg. Jöhet az ember számára nehéz idő, jöhet az ember számára elviselhetetlennek tűnő idő, de tudd meg azt, hogy a te megváltásod ideje érkezik el rajta keresztül. Amikor észreveszed az összetörettségedet, amikor észreveszed az elesettségedet, akkor tudd meg, emeld fel a fejedet, hogy érkezik a te megváltásod ideje. Sokakat foglalkoztató kérdés ez, hogy mikor jön el az idő, mikor jön ennek el az ideje. És nyilván a megtérés idejét ezt az ember érzi, azt észreveszi, hogy az életének a tartói megrendültek, ezért belekapaszkodik Krisztusba, és elfogadja az ő megváltását. De hogy mikor jön el az ítélet, az ítéletnek a kairosz, az az idő, amikor az Isten elengedi az ítéletnek az idejét. Az idő mindig foglalkoztatja az embert. Sokszor akár saját gyerekeinknél is tapasztaltam ezt, de még ha visszatekintek az én ifjú koromban is átéltem ezt, de gyerekek mindig jönnek ezzel a kérdés, hogy bárcsak túl lennék ezen a vizsgán. Ha túl lennék ezen a vizsgán, akkor olyan jó lenne. De mondtam az enyémiknek is, a többieknek is, hogy oké, de utána jön a másik vizsga. Hát azon is túl szeretnél lenni? Meg Amazon is? Hát akkor pillanatokon belül leélted az életedet. Akkor vége van az életednek, mert minden olyan kérdésen, ami az életedben jön, azon túl szeretnél lenni. Mindennek megvan a maga ideje. Megvan a maga ideje a vizsgázásnak is, megvan a maga ideje a nehéz időszaknak is, és ebben a nehéz időszakban is, meg a vizsgaidőszakban is Isten szeretne mutatni valamit. És egyébként meg is tapasztalja az ember, mit jelent az, amikor a vizsgaidőszak nyomorúságában, nehézségei között fölkészül, és aztán a vizsgán pedig megtapasztalja azt, hogy felkészületlen voltam és megbuktam, vagy fölkészültem, és ezért sikerült a vizsga. És ha megbuktam, akkor készülök a következő vizsgára, hogy ne bukjak meg a következőn. Az ember mindig szeretné siettetni az időt, szeretné fölpörgetni, de hát így, akkor pillanatokon belül végigszaladna az életén. Az Isten pedig mindig ad csodálatos lehetőségeket az ember életében. Mindig ad, amikor nagy nyomorúság van, legyen az egy vizsga, vagy legyen az egy nagy betegség, vagy szenvedés az ember életében, az Isten mindig ad valami kiutat, valami jó megoldást. Sokan tettek már itt is bizonyságot a szorultságunkban arról, hogy amikor a vizsgai időszakban voltam, és éreztem, hogy nem voltam felkészült, de az Isten mellém állt és segített. És akkor elmondta, hogy hogyan tapasztaltam, hogy az Isten mit segített. És valóban az ember egy-egy betegségében is, vagy kórházi ápolása is megtapasztalja, hogy hát az orvosok ott tébláboltak körülöttem, igazából láttam rajtuk, hogy nem tudják a megoldást, de az Isten adott valamit, és akkor fölépültem. katonaságnál éltem azt át, hogy akik katonák voltak, tudják, akik nem voltak katonák, talán hírből hallották, hogy várták a centit az öreg katonák. Már amikor elérkezett a leszerelésüknek az időpontja, és a centinek a hosszúsága már olyan volt, hogy egyet lehetett belőle vágni, és akkor ott rázogatták is, főleg a kopaszok előtt, akik akkor mentek, hogy na látja katona, hogy nekem már csak ennyi idő van, maga meg még azt se tudja, hogy a centi hol van, amit majd esetleg vágni fog. És hát amit én megtapasztaltam, hogy az Isten kegyelme hogyan működik így a katonasági idővel kapcsolatban, hogy öreg katonák rázták a cetlit, vagy a centit, és én meg még akkor középidős katona voltam csak, és megszületett Vajk, a második gyerekünk, és leszereltek engem egy évre. Úgyhogy az öreg katonák rázták a centit, én pedig beelőztem őket, anélkül, hogy a centin egyébként meg lett volna, vagy vágtam volna belőle valamit, és mondtam nekik, hogy oké, fiúk, vágjátok, de én mentem haza, kitartás. Tehát ez a kegyelem, amikor az ember nézegeti az időt, hogy mennyi van még hátra, meg méricskél, meg minden, és egyszer csak jön egy egérút, jön egy lehetőség, és akkor a centit nem is kellett várni, és akik megvárták a centit, azok meg még hol vannak. Tehát jó látni ezt, hogy a választottakért megrövidülnek azok a napok, hogyha visszatérünk így az ítéletre, meg a kegyelemre, hogy a választottakért megrövidülnek a napok, és amikor az ember arra készül, hogy húha, hogy élem én ezt túl, mennyit kell még várni a centiből, egyszer csak az Isten megadja az ember számára a megoldást. És eljön az, ami az ember számára megoldást jelenthet. És valóban ebből az igéből is egyértelműen kijön, de Isten alapüzenete az, hogy az Úr közel. Isten országa közel van. Az Isten országa nem itt van, nem ott van, sem fönt, sem meg, hanem Isten országa közöttetek van, Isten országa bennetek van. Az Úr közel jött hozzátok Jézus Krisztusban. És nem kell félnetek, bármilyen nyomorúságos időszak vár is a keresztényekre, hozzá meg tudja adni az erőt. És hát, mint ahogy a katonasságnál a centivágástól magam is megmenekültem, és egy egérúttal megelőztem a többieket, az Isten így ad nekünk lehetőséget. Aztán mond egy példázatot is, hogy sejthetitek ti, hogy mikor jön az idő, mert hát, hogyha látjátok, hogy a fügefa, meg egyéb fák is rügyeznek, meg kibontják a leveleiket, meg a virágaikat, akkor biztosak lehettek benne, hogy itt van a nyár. Tehát a végítélet akkor érkezik, amikor látjátok a jeleit. De nekem nagyon fontos az, amit a 21. fejezet első verseiből idéztem már, vigyázzatok, meg ne téveszten titeket valaki, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, meg azt, az idő közel jött, de ti ne kövessétek őket. Tehát ne higgyetek annak, aki azt mondja, hogy tudom, hogy itt van az idő, és tudom, hogy mikor jön el. De legyetek mindenkor készen, a szívetek legyen telve az Istennel, legyen telve az ő benne való léptel, és akkor bármilyen időszak jön, legyen az a fogányoknak az időszaka, legyen az az ítéletnek az időszaka, ti megőriztettek Jézus Krisztusban az én dicsőségem. Így szeretne bennünket az Isten Adventben végigvinni, tanítani, hogy világos legyen számunkra az ítélet is, és világos legyen számunkra az ő kegyelme is. És az is legyen világos, hogy az ítélet nélkül, Isten megítélése nélkül a kegyelem értelmezhetetlen. Csak akkor értelmezhető az Isten kegyelme, amikor az ítélet, a bűneink felett való ítélet megjelent, akkor értelmezni tudom, mit jelent az Isten kegyelme. És ez a kettő együtt adja meg számunkra az Adventnek az örömét, az Adventnek a jelentőségét, hogy készüljünk arra, hogy Jézus Krisztus Urunk megszületett, és ünnepeljük meg ezt a születési alkalmat. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te nem átallottad mennyei hazát föladni, értünk, azokért, akik semmibe vették atyádnak a rendjét, semmibe vették azt, hogy mi féleképp, milyen törvény alapján és rend alapján teremtetted ezt a világot. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi fittyet hányunk arra, hogy te hogyan szeretnéd berendezni az életünket, hogyan teremtetted az embert, hogyan adtad meg az ember életének az áldását. Bocsáss meg, Urunk, hogy a veled való szembenállásunk életünk végét, halált jelenti. De köszönjük, Urunk, hogyha szembesülünk mindazzal, amit ellened tettünk, ami a te akaratoddal szemben van, akkor te fölragyogtatod a kegyelmedet. Szeretnénk ebbe a kegyelembe belekapaszkodni, Urunk, hogy életünk legyen. Add meg, hogy ez az élet kiteljesedjen egyén életünkben, gyülekezeti életünkben, az egész világ életében is. Így kérünk, hogy áldj meg mindenkit, Urunk, aki ezen a mai napon is elcsendesül e fölött, az ige fölött, hogy meglátogathasd a szívét, életét, hogy oda tehesse a kezedbe mindazt, ami általad megítélthetett, hogy tőled, a te áldásoddal vehesse azt vissza. Köszönjük, hogy megállhatunk a mai napon előtted úgy is, hogy fiad testét és vérét vesszük, és veled és egymással is közösségben lehetünk. Erősíts bennünket, Urunk, ezáltal is. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe is. Most, ahogy hirdettem, úrvacsorai közösségben leszünk egymással is az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket várunk úrvacsorai közösségbe. És szeretettel hirdetem azt is, hogy délután Görögszálláson is lesz Isten tisztelet. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságba a délutáni Isten tiszteletünket is. Velünk párhuzamosan Kisvárdán is van Isten tisztelet, hordozzuk Miklósék életét is imádságban, hogy az Úr megállhassa a kisvárdai testvéreknek az életét is. Hétközi alkalmaink, úgy, hogy a hírlevélben is egyébként szerepelnek, hétfőn asszonykör lesz 17 órakor, kedden ugyanebben az időben 17 órakor biblióra, de délelőtt 9 órakor pedig babalmakör, állapotos asszonyoknak és kisgyermekes anyáknak, de kisgyermekes apák is jöhetnek, tehát papa kör is lehet, hogyha arról van szó. Ifjúsági magyar est lesz 13-án szombaton 17 órakor. Erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit, szomszédból, ismeretségi körből, barátok közül. Tehát szombaton 17 órakor szeretettel várjuk a magyar estre, a fiatalok estjére testvéreket. A görögszállási csendes napot már hirdettem, december 20-án a görögszállási alternatív centrumban, gyülekezeti házunkban rendezünk egy helyi csendes napot, amelyre szeretettel hív és vár mindenkit a görögszállási gyülekezet közössége. Tegnap itt volt csendes napunk, akik jelen voltak, megtapasztalhatták, hogy mit jelentett az Úr áldása ebben a csendes napon. Jó volt hallgatni más ige hirdetőktől erről a témáról, elvárások, kérdések, illetve az Istenben való bizalom, vagy az Istentől jövő bizalom kérdésében Zsarnai Krisztián és Dobó Dániel voltak az ige hirdetők. Jó volt szembesülni azokkal a kérdésekkel, amelyek bennünket foglalkoztathatnak. Milyen elvárással vagyunk Isten felé, hányszor duzzogunk be azért, mert nem az történik, amit elképzeltünk. életszerű példák, ige hirdetések hangzottak előttünk, bár csak az Úr művelhetné a szívünket, hogy közelebb vigyen bennünket hozzá. Tegnapi napnak a maradéka ez a kiállítás is, ami az ablakban szerepel, ezek a képek, a gyülekezetünk alakulása óta, az, hogy minden kezdődik a kronológia, 92-től, tehát alapvetően a mai napig képekben lehet végig kísérni gyülekezetünk életét, és hát az én szakállamnak a színe, meg a hajamnak a sűrűsége is mutatja, hogy hogy halad előre az idő, de egyébként a résztvevőknek a élete változása is alapvetően mutatja, hogy néhány évtized eltelt, mert hát sok mai felnőtt még ott kisgyerekként van egy-egy felvételen, és az állapotunk is, meg a helyzetünk is azért sokat változott, mert hát ott Marika fejénél látszik, hogy a templomot elkezdtük építeni, és az alapásás, meg a betonozás, meg az egyéb ilyen dolgok még ott mennek, tehát még a régi kék Volkswagen Transporter rajta a betonvasakkal, az még mutatja, hogy azért volt hőskorszak, amikor férfi emberek hajnalban vasakkal bajlódtak, és ennek a háznak az alapjait raktuk le. Balázs rázogatta végig az alapban a betonvasakat két vassal, hogy a beton bemenjen alá. Kemény munka volt, Herkel Jancs és meg nem tudom, akik dolgoztak ezen a munkán. Szép emlékek, de lassan évtizedek messzességidő homályába veszne, ha nem lennének ezek a képek, és nem idéznék föl, hogy mik történtek el. Hát akik szeretnék, végignézhetik ezt a kronológiát, akár istentisztelet végén is, mert hát nincsenek fölfogadva, mint ahogy látszott is Anett Mári rakosgatta föl őket, mert lepattannak az ablakról, úgyhogy vissza fogjuk tenni ezt a tárolóba, de egyenlőre megnézhetik a testvérek. Illetve még egy fontos dolog így átrendben, tegnap lehetett vásárolni keresztény kiadványokat karácsonyra készülve ajándékként, vagy levelezőlapként, vagy én nem tudom, miket lehetett kapni, de még a mai napon alapvetően ki vannak téve, és aki szeretne vásárolni magának vagy másnak, az megteheti, mert ez a Procredo könyvesbolttól van kihozva, és vissza kell vinni ezeket a anyagokat, mert hát alapvetően bizományból van kihozva, és vissza kell, nincs kiváltva, megvásárolva, hogy ott is megmaradjenek ezek a dolgok. Tehát a lényeg az, aki szeretne még vásárolni belőle, az ma megteheti. Fontos az imádságlevél. Látszik, hogy kik azok, akik kérték, hogy hordozzuk imádságban az életüket. Fontos tudnunk testvéreinkről. Hát Jani bácsék is hiányoztak a csendes napról Marika nénivel. Talán az első adventi csendes nap, amikor nem tudtak itt lenni. Meg hát alapvetően ezt is jelenti, hogy halad előre az időnk, egyre gyengébbek leszünk, meg betegebbek. Tehát jó tudnunk azokról, akik gyengék, betegek, hordozzuk őket imádságban. Lipcsák Zsuzsika néni is mindig itt volt a főzés körül, de ő sem tud jönni gyengesége, betegsége miatt. Hordozzuk őket imádságos szeretetben. Ha valaki advent időszakban karácsonyra készülve szeretné, hogy beteg úrvacsorát vigyek nekik, kérem a testvéreket, hogy jelezzék, szóljanak, és akkor a maga tehetetlen, vagy kimozdulni nem tudunk testvérek felé, az úrvacsorát el tudjuk vinni. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Készülve az úrvacsorára énekeljük 171-es számú énekünket. Kettőszázhatvanhatos. Jó.
saját érdeme hitből, Jézus vérében. De nem léten, de hívsz most, hívsz a Uram, kegyelem adom az élet, jövünk
Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a tesz parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztusunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánod.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottál.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Imádkozzunk. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. A 257-es számú éneket énekeljük úrvacsora énekként, 257-es éneket, és pedig adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet, és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt. Boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vér által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből a pohárból, e pohár az vér az új szövetség az én véremben, amely téretetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké.
Jöjj, újonosra egészben, újra hívén.
Békessége legyen mindenkor véletek, jártek én a mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához. Mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Thank you. Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztusunk. Békesség néked. Az igaz. Menjetek el békesség, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztusnak. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.